Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bence János református lelkésszel, a Betesda Gyermekkórház diakóniai igazgatójával Miklódi Márta beszélget. Az interjú első része következik.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában nagy tiszteletű Bence János református lelkész urat, a Betesda Gyermekkórház diakóniai igazgatóját.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mi pedig köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést, ami már pár hónapja tolódott az ön rengeteg elfoglaltsága miatt. Mint diakóniai igazgató nagyon elfoglalt, beteg gyermekekkel foglalkozik, amit csak szívből, szívesen és teljes odaszánással lehet végezni. Kedves János, ezt a diakóniai lelkületet, ezt már a szülői házban is megkapta, onnan hozta?
Alapvetően igen. Önmagamról, hogyha össze kell foglalni az indulást, vagy a családi hátteret, családi gyökeret, akkor lelkész családból származom. Református lelkész vagyok. A családomban úgy több generációra visszatekintve nagyon sok lelkipásztor, tanító, jegyző volt. Nagyapámat 1925-ben választották meg lelkipásztorként egy nyírségi gyülekezetbe Vajára, ahol aztán 56-ban édesapám folytatta a szolgálatot, most pedig az öcsém. És hamarosan el fogunk jutni odáig, hogy a családunk tagjai lassan 100 éve élnek abban a faluban, és végzik a lelkipásztori szolgálatot. Annak idején engem vártak oda, hogy a Jánosok követték a Jánosokat. Amikor, azt utólag elmesélték nekem, hogy amikor megszülettem már réges-régen, akkor a harangozónk megkondította a harangot, hogy megszületett a kispap, a következő, a leendő. Hát végül is másképpen alakult az életem. De amikor a kérdés arra vonatkozik, hogy mit hozok a családomból, vagy milyen háttérből érkezem, akkor hát ezt tudom elmondani, hogy alapvetően egy lelkész családból származom. Édesapám, később édesanyám is elvégezte, nagyapáim, nagybátyáim, nagynéném, szinte az egész ország területén vannak családtagok, akik lelkipásztori szolgálatot végeztek. És hát olyan fajta lelkipásztori szolgálatról számolhatok be, vagy gyökerekről, ami nem csak lelki munkát jelent. Lelki munkát, amikor egy közösséget épít az ember, az nem csak azt jelenti, hogy prédikál a szószékről, hanem benne él egy közösségben. Sokszor hallottam ezt a kifejezést, hogy a lelkipásztori lakot úgy hívják, hogy parókia. A parókia egy szinte átlátható épület, mintha üvegből lennének a falak. Amikor egy közösséget vezet valaki, és ott él ebben a közösségben, tehát egy falusi lelkész ott él a faluban, a parókián, azért az egész közösség látja az ő életüket. Tehát ebből kifolyólag is az egy nagyon fontos dolog, amit minden lelkésznek, minden papnak a tudatában kell tartania, hogy ez a közösség látja, figyeli az életemet, a példát látja. Nagyapám, amikor elvégezte a teológiát, pontosabban még mielőtt elvégezte volna, kitört az első világháború, és akkor ő sok teológus társával bevonult a hadseregbe, Doberdónál jártak, aztán hadifogságba kerültek. Aztán amikor visszakerültek, vagy visszajutottak, befejezték a teológiai tanulmányaikat, gyülekezeti munkába kezdtek. És hát ő is a prédikálás mellett mindenféle más munkát is végzett. Egy nagyon szegény nyírségi faluról beszélünk annak idején, amikor tényleg nagyon sok gyerek született, de nagyon, hát a homokos területen nagyon nehéz volt megtermelni bármit is. És ő belekezdett gyümölcstermelésbe, hangya szövetkezetet alapított, hozott létre. Tehát a gyülekezet szervezés azon túl a helyben lévő emberek életének a szervezése is volt az ő számára. Aztán ő 56-ban nyugdíjba került, Aztán édesapám folytatta ugyanezt a szolgálatot, és hát, amit mondtam, 96-tól kezdve, vagy 98-tól kezdve az öcsém. De ez a fajta lelkület, vagy ez a fajta gondolkodásmód, hogy a lelkész egyfajta példát kell, hogy a gyülekezete elé éljen, ez volt számunkra is mindig iránymutató. És a családi munkáinkban is ez mindig jellemző volt, hogy édesapám állt mindig a munka elejére. Tehát amikor feladatokat végeztünk, vagy a gyümölcsösben kellett dolgozni, vagy a presbiterekkel közösen valamilyen mezőgazdasági munkát, felújítást, járdaépítést csináltunk, a templom körüli kert rendben tartását végeztük, ő mindig az élen állt. Tehát, hogy gyülekezeti vezetőként a példamutatás is fontos, és talán itt ez az a pillanat, amikor beszélhetünk arról is, hogy mit tanul meg az ember a Bibliából. Számomra az egyik legfontosabb bibliai idézet vagy gondolat, legyetek hegyen épített várossá. Én, aki a nyírségből származom, vagy legalábbis a családom egy része a nyírségből jön, ahol hát a homokdombokon kívül azért nagy hegyeket sokáig nem láttam. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy ha az ember egy várat lát, például egy hegy tetején, az mennyire irányt mutató tud lenni valaki számára. A nyírségben, ha egyik faluból mentünk a másikba, ugye a templom tornyokat látta előre az ember, hogy ott következik a következő település, a harmadik település, de ha az ember elmegy a hegyek közé, akkor orientációs pontokat keres magának, hogy nehogy eltévedjen. Amikor a Mátrába mentünk kirándulni, Mátraházára, sokszor érdekes élményünk volt, hogy a hegyek között könnyű elveszni, eltévedni, és aztán valahol egészen más út kilukadni és megérkezni. Szóval az én életemben is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy vállalja tudatosan az ember azt, hogy az életével egyfajta orientációs pontot kell jelentsen a környezete számára. Akkor is, hogyha egy gyülekezetben él, akkor is, hogyha egy olyan fajta közösségben él, mint ahol a mostani szolgálati helyen van a Betesda kórház, ott is felnéznek az emberre, vagy támpontokat keresnek a kereső emberek, mint ahogy én magam is. És aztán Jézus még a hegyi beszédben arról beszél következő gondolatként, hogy legyetek kovásszá, legyetek sóvá. Hogy ezekről a dolgokról tudja az ember, hogy nem a nagyság az izgalmas, nem az, hogy sok legyen belőle. Tehát, hogyha egy levesben nagyon sok sót tesz a háziasszony, aki éppen a húslevest főzi vasárnap, ha sokat tesz bele, elszúrja vele, és ehetetlenné válik. A kovászból is, hogyha sok kerül a kenyérbe, akkor abból csak baj származik. Tehát amikor a hívő ember só léte, vagy kovász léte kerül szóba, akkor azt bizony tudomásul kell venni, hogy lehet, hogy kevésen kell nagyjá lenni. Tehát az, aki példát mutat az életével, a szavaival, a gondolataival, a cselekedeteivel, az ízt adhat a környezetének is. Beszél Jézus arról is, hogy íztelenné válik a só. Tehát a kő, amikor elveszíti a só tartalmát, és hiába teszik már rá a lepényt, hiába gyújtanak a kő alá, nem fogja tudni a sót kipárologtatni magából, hogy megízesítse a kenyeret vele, vagy a lepényt vele. El tudja veszíteni a kő is ezt a fajta a tartalmat, és akkor kidobásra kerül. A sónak, a kovásznak szolgálnia kell, hogy megízesítse a környezetét, a hegyen épített városnak pedig, vagy várnak irányt kell mutatni. És ezt úgy tudjuk megtenni gyülekezetben, családban, egy szolgáló közösségben, hogy az ember megpróbál így élni. Persze mindannyiunkban vannak hibák, vannak elesések, vannak kimerülések, elfáradások. Az nagyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben tudjam azt, hogy kire számíthatok. Egyrészt számíthatok a fölöttem álló és a fölöttem lévő létező Istenre, akire az életemet rábízhatom. Másrészt tudjam azt, hogy kik azok az emberek körülöttem, akikre számíthatok. Akiknek elmondhatom a belső gondolataimat, titkaimat, akik segítenek feldolgozni azokat a terheket, amik gyötrik az embert. Mert mindenkinek az életét gyötrik terhek. Bárki, akár a hallgatóság közül is, ha ezt végig gondolja az életében, azért sok olyan terhet cipelünk magunkon, amit meg kell próbálnunk valahogy elviselni, és ehhez mindig újra és újra segítséget kell kérnünk föntről, a környezetünktől, családunktól, a ránk bízottaktól. Eszembe jött egy hittanóra, amikor a gyerekeknek arról beszéltem, amikor Jézus megy a tömegben, és valaki megérinti a ruháját. És Jézus azt mondja, megáll, és azt mondja, hogy ki érintett. Tanítványok, akik látják körülötte a tömeget, azt mondják neki, hogy Mester, hát nem látod, mennyien tolonganak itt körülötted? Hát mindenki érint így, úgy, amúgy. És akkor Jézus ismét megkérdezi, ki érintett engem? És akkor az a nő, aki már minden pénzét elköltötte orvosokra, és nem sikerült meggyógyítani, előáll és lesütött szemmel azt mondja, hogy Uram, én érintettelek. És akkor ezzel kapcsolatban megkérdeztem a gyerekeket, hogy ti hogyan látjátok Jézust ebben a történetben? Vagy úgy egyáltalán azokból a leckékből, azokból az olvasmányokból, bibliai történetekből, amiről eddig beszéltünk. És az egyik gyerek nagyon izgalmas mondatot mondott. Ezt mondta, hogy én olyannak látom Jézust, mint egy erőmű, akiből folyamatosan árad az erő kifelé. És ebben a mondatban is, amit ott az asszonynak föltesz, ki érintett engem, kivett belőlem erőt, derül ki az, hogy Jézus tudatában van ennek, és megérzi ezeket a pillanatokat, átéli, szeretné tudatossá tenni, szeretne találkozni és beszélni azzal a valakivel, aki mert, akart és tudott belőle erőt meríteni. Nagyon izgalmas dolog. Valamennyünk életében nagy kérdés ez, hogy megtaláljuk-e ezt az erőművet, bocsánat, hogy ezt a szót használom, akire rá lehet csatlakozni, akiből erőt lehet meríteni. Ez a kisgyerek nagyon különös módon értette meg, vagy talált rá erre a mondatra, vagy gondolatra, nem tudom, hogy mérnöke az édesapja, vagy hogy honnan hallotta, vagy amikor az elektromos áram veszélyeiről beszéltek neki, hogy az egy nagy erőműből jön, és ez nagyon furcsa, és ezzel nagyon vigyázni kell, nem tudom pontosan, de hogy egy nagyon jó példa. Jézus számunkra egy olyan erőmű, aki fölkínálja azt a lehetőséget, hogy rá lehet csatlakozni úgy, hogy belőle erőt tudjunk meríteni. Hát én ezt láttam a családomban, ezt láttam, amikor arról beszélek, hogy példát kell adni egy lelkésznek, de én azt gondolom, hogy ez nem csak egy lelkészre igaz, mert igaz egy presbiterre, gyülekezeti vezetőre, aki egy közösségben él, és azokban a pillanatokban, amikor körülötte vagy körülöttünk megszólalnak emberek, vagy azt látjuk, hogy nagyon elfáradtak, akkor keressük ezeket a csatlakozási pontokat. És ezekben a helyzetekben nagyon fontos az a mondat, ami a Betesda tó mellett hangzik el. Egy kicsit már hazabeszélek a kórház felé, vagy egyáltalán a János evangélium beli történethez. Mert hogy Jézus, amikor ott megkérdezi azt a hosszú évtizedek óta ott fekvő beteget, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor ő egy nagyon furcsa választ ad. Egy 4 éves gyerek is meg tudja válaszolni ezt a kérdést, amikor fölteszik neki, hogy akarsz-e meggyógyulni, vagy nem. De ő nem ezt válaszolja. Se nemet, se igent nem mond, hanem panaszkodni kezd, és azt mondja, hogy nincs emberem. Nincs emberem, aki, amikor megmozdul a víz, beemelne engem, a kellő pillanatban fölemelne engem, és bevinne a vízbe. Vajon mi tudunk-e emberévé lenni annak, aki rászorul segítségünkre, aki körülöttünk van? Kik azok, akiket segíteni kell? Hát azok, akik körülöttünk vannak, akiket meglátunk, akikről érzékeljük, hogy a segítségünkre szorulnak. És nekünk ebben a helyzetben az a feladatunk, hogy próbáljunk emberévé lenni, aki segíteni tud, aki gyógyítani tud, aki hallgatni tud. A lelkigondozói képzés egyik nagyon fontos tanúsága volt számomra, amikor ezt olvastam nagyon sok könyvből, és ez nekem nagyon szimpatikus gondolat volt, hogy tanulj meg hallgatni. Tanuld meg meghallgatni azt, aki veled szemben ül, akivel beszélgetsz, aki hozzád jön azért, mert segítségre van szüksége. Nem neked kell föltétlenül az életét megváltoztatni, vagy megmondani, hogy mi az, amit csinálnod kell, de hallgass nagyon intenzíven, figyelj oda, próbáld terelgetni, próbálj támpontokat adni, próbálj sóvá lenni az ő életében, vagy kovásszá, vagy egy hegyen épített várossá, amire és akire föl lehet tekinteni. Eszembe jut a mózesi történet is, amikor a részkígyó fölemeli Mózes a részkígyót. Erre nézzetek fel. Aki képes arra, hogy felnézzen, és el tudja vonatkoztatni magát egy kicsit a világtól, meg tudja alázni magát, és föl tud tekinteni a részkígyóra, az megmenekülhet. Ilyen támpontokra van szükségünk egész életünkben. És valahogy én is a családi háztól elkezdve mostanáig, már 34-35 évi szolgálat után azért ezt látom, hogy nagyon sokan vannak körülöttünk, akik a segítségünkre vagy az iránymutatásunkra várnak. Én mindig olyan területeken dolgoztam az elmúlt évtizedekben, ahol inkább cselekedni lehetett, tenni lehetett, szervezni lehetett. 93-94-ben elnyertem egy ösztöndíjat, ami Hollandiába szólt. Ez már az az időszak volt a szolgálatomnak a kezdetén, amikor Debrecenben a nagy templomban végeztem be azt a lelkészi szolgálatot, és hát szerettem volna kicsit kitekintést, kicsit tanulni valahol Nyugat-Európában. Az ösztöndíj lehetőség Hollandiában nyílt meg, és akkor mi már a gyülekezetben foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy a gyülekezeti szolgálatok mellett milyen más területeken végezhet munkát, szolgálatot az egyház. Debrecenben a nagy templomban nagyon sokféle szolgálatot és munkát végeztünk és végzünk. Könyvesbolttól elkezdve sok mindent csináltunk. Aztán a rendszerváltás után megkerestek bennünket szülők, akik a halmozottan sérült gyerekeiket otthon gondozták és látták el, nem akarták intézetbe adni a gyermekeiket, és föltették az egyháznak, vagy az egyházközség vezetésének a kérdést, hogy így a rendszerváltás után, amikor kinyíltak ajtók, amikor az életkörülmények és az életlehetőségek is, az egyház lehetősége is megváltoztak, mit tesz az egyház a sérültekért? És akkor fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy a nagy templomi gyülekezetnek is kell tennie valamit ezekért a családokért, ahol egy sérült gyermeket otthon nevelnek. A kérdés, vagy a kérés az arra vonatkozott, hogy a gyerek maradjon otthon, mi, mint szervezet, intézmény, egyház, arra biztosítsunk lehetőséget, hogy amilyen fejlesztésekre szükségük van a gyermekeknek, azt megkaphassák. Hát így indult el az Immanuel otthonnak a munkája. Emlékeim szerint 92-ben visszakaptunk egy nagyon régi iskolai épületet, ahol már fák voltak az épületben, tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotok voltak. Elkezdtünk lassan építkezni, és aztán, amikor én Hollandiából visszajöttem, ahol egyébként gyakorlati teológiával foglalkoztam, mert mindig inkább a szolgálatnak is a gyakorlati oldala érdekelt, kaptam azt a felkérést, vagy megbízatást, hogy ezt az intézetet vezessem. 40 hamzottan sérült gyerek, 40 család, akiknek a mindennapos ügyeivel is foglalkoztunk, az életük szervezésével, a gyerekek fejlesztésével. Csodálatos munka és szolgálat volt. Hát aztán 9 év után eljöttem Debrecenből, azóta más kollégáim végzik ezt a szolgálatot nagy lelkesedéssel, és a munka folyamatosan bővül, izgalmas és felemelő dolog vissza-vissza menni, és néhány családdal mai napig tartom a kapcsolatot, hogy azért mi mindenen mentek keresztül, és milyen fajta segítséget kaptak.
Bence János református lelkésszel, a Betesda Gyermekkórház diakóniai igazgatójával Miklódi Márta beszélgetett. Az interjú első része hangzott el. A beszélgetést holnap 15 óra 15 perctől folytatjuk.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Yeah.